A Bibliában többféle megközelítésben és több oldalról megvilágítva találkozunk azzal, hogy Isten elénk tárja és magyarázza, megvilágítja, érthetővé teszi, hogy mi is az üdvösség feltétele. Többféle megközelítésben, többféle oldalról megvilágítva. Ezek közül most olvassunk el egy igen egyszerű, igen tömör, rövid megfogalmazást Máté evangéliumából. Lapozzuk fel tehát Máté evangéliuma 24. fejezetét, és olvassuk el közösen a 13. verset, ahol Jézus így fogalmaz: aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Kétszer hangzik el ez a kijelentés Jézus részéről, mindkét alkalommal különleges alkalmakkor. Itt Jézus nagy apokaliptikus beszédében, majd helyesebben előzőleg egy másik esetben, a tanítványok kiküldésekor első szolgálati útjukra. Máté 10.22-ben így hangzik: de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Tehát látjuk, hogy nagyon hasonló, közel azonos megfogalmazásról van szó. Mit is jelent ez a kifejezés? Mit is takar? Mi mindent foglal magában? Más fordításban mindkét helyen a kitartás szó olvasható. Tehát így is fogalmazhatnánk ezt a két imént igehelyet, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki mindvégig megáll, az megtartatik. Tehát azt hiszem, hogy egyértelmű itt a számunkra, hogy a megtartatásunknak, az üdvösségünknek a feltétele, hogy ilyeneké válunk-e. Hogy ez jellemeze bennünket. Mi mindent mondhatunk el, ami ebbe a fogalomba, ebbe a fogalomkörbe tartozik? Kire mondható az, hogy kitartó, álhatatos ember? Milyen rokon fogalmakkal lehetne ezt magyarázni? Azt mondhatjuk ugye, hogy a kitartó, hogy szilárd, hogy valamihez vagy valakihez feltétlenül mindenek felett ragaszkodik, eltántoríthatatlanul, megingathatatlanul. Ez mind-mind ebbe a fogalomba tartozik. És a megtartásunknak, az üdvösségünknek ez a feltétele, hogy ilyenekké váljunk, hogy így tudjunk ragaszkodni eltántoríthatatlanul minden helyzetben. Rések és meglankadások és eltávolodások nélkül Istenhez. Hogy ne állandó hullámzás jellemezze a hitéletünket. Azt hiszem, hogy nem ismeretlen tapasztalat ez a számunkra. Hogy megerősödünk, majd meggyengülünk, közeledünk Istenhez, felemelkedünk, egy kicsit visszaesünk újból. Ez olyan, mintha valami omladékos hegyoldalban kapaszkodnánk fölfelé. Talán mindannyiunknak van ilyen kiránduláskori emlékünk, amikor valami omladékos hegyoldalban kell felfelé menni, ahol nincsen biztos kapaszkodó, sem a lábunk számára, sem a kezünk számára, csak görgő kövek és kiszakadó fűcsomók. De Isten nem ilyen útra helyezte a lábunkat. Isten biztos talajra helyezte a lábunkat, sziklára állított bennünket. Megmutatta az utat is, a keskeny ösvényt. Ezen kívül adott biztos kapaszkodókat is, sőt rendelt időről időre pihenő alkalmakat is, mint ez a mai nap is. Tehát, hogyha mégis ingadozó, vagy meglankadó, vagy kis eltávolodásokat mutat a lelki életünk, akkor az Isten gondviselésére cáfolunk rá ezzel. Mintha ő nem gondoskodott volna mindenről ahhoz, hogy ne hullámvölgyekkel tarkított legyen a hitéletünk, hanem egyenesen felfelé haladó. Akkor végül is hol van a hiba, és hol rontja el az ember, hogyha mégis ennek az ellenkezője is megfigyelhető időszakonként az életünkben. Hol rontja el az ember? Hol van a hiba? Hiszen azt hiszem, hogy azért nem ismeretlen számunkra ez a problémakör. És Isten kívánalma is egyértelmű a számunkra, hogy ő milyenné szeretne bennünket formálni. És azt is hozzá kell tennünk, hogy az igéből egészen biztosan tudjuk, és egészen pontosan, világosan, hogy a végidőben Isten népének éppen ez lesz az egyik legfőbb jellemzője. Ahogy olvassuk Jelenések könyvében, hogy itt van a szentek álhatatossága, itt akik megtartják Isten parancsolatot és Jézus hitét. Isten parancsolata és Jézus hite. Egyik a másik nélkül meg nem tartható. És egyik sem tartható meg kitartás, szilárdság nélkül. Vagyis Isten mindennél fontosabbnak tartja az utolsó időket, megelőző időszakban, hogy erre bennünket eljuttasson, elvezessen, hogy ne ilyen résekkel, megingásokkal tele legyen az utunk, ami felé vezet, hanem kitartó és folyamatos. Az a kérdésünk, hogy hogyan válhatunk ilyenekké? Mire figyeljünk? Úgy gondolom, hogy talán úgy közelítsünk ehhez a problémához, ehhez a kérdéshez, és a kérdésen keresztül a válaszhoz, hogy azt vesszük szemügyre, hogy mik azok, amik megszakítják ezt a folyamatosságot. Mik azok, amik a felemelkedés lendületét megtörik időről időre. Mik azok az apró dolgok, mert sokszor ezt kell látnunk majd, akár a saját életünkben, akár bibliai példák esetében, hogy nem látványos nagy dolgokról van szó, távolról sem. Tehát vegyünk szemügyre röviden néhány példát a Bibliából, ahol ilyen átmeneti meggyengüléssel találkozunk. Olyan emberek részéről méghozzá, akik különböző korokban éltek, különböző egyéniségű emberek voltak, különböző helyzetűek voltak, de volt egy közös jellemzőjük, ami egyformán jellemezte mindegyiküket, akikről most szó lesz, hogy akartak Isten útján járni. Szerették Istent. Nem vették félváról az Isten útján járást, hanem hozzá akartak tartozni, kitartóan akartak az ő útján járni, és mégis megingott a lábuk. És valami folytán mégis elveszítették több-kevesebb időre a vele való közösséget. Jól ismert esetek lesznek ezek, amik majd most elénk kerülnek. Idézzünk most fel elsőként egy szinte, úgy mondhatnám, szinte klasszikusnak mondható példát, Máté evangéliuma 14. fejezetéből. Hát lapozzunk csak egy keveset hátra. Máté evangéliuma 14. fejezetében arról olvashatunk, hogy egy ízben, amikor a kenyér szaporítás után a nagy tömeg lelkesen vette körül Jézust, tanítványait a bárkába parancsolta, és azt mondta, hogy evezenek át a túlsó partra, és ő majd később követi őket. És azt látjuk, hogy az igében olvashatjuk, hogy az éjszaka negyedik részében hozzájuk ment Jézus a tengeren, és mikor látták a tanítványokat, először megriadtak, megrémültek, majd mikor megnyugtatta őket, és megtudták, hogy ő az, akkor Péter ilyen módon szólt hozzá a 28. versben, ahogy olvashatjuk. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült. És amikor kezdett merülni, kiáltott, mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt, és mondta néki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Azt hiszem, hogy hajlamosak lehetünk olyan ige szakaszokat, amiket már jól ismerünk és sokszor hallottunk, esetleg egy kicsit felületesen olvasni, vagy elintézni azzal, hogy ó, hát már nagyon sokszor olvastam, nagyon sokszor hallottam én erről. Most mégis egy-egy pontnál időzzünk el egy kicsit, és gondolkodjunk el rajta. Amikor Jézus meglátja Péter, és szól neki, ilyen kéréssel fordul hozzá, hogy Uram, ha te vagy, akkor parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken, és elhangzik Jézus hívó szava, hogy jöjj, akkor ugye mit látunk? Mit tesz Péter? Hát rendkívül dolog történik. Arra kéri Jézus, hogy jöjjön, lépjen ki, holott viharos szél fúj, lépjen ki a vízre és járjon. És ő mit tesz? Latolgat, próbálgatja? Kinyújtja a lábát, hogy valami megtart-e a víz? Nem. Azt hiszem, hogy hatalmas hitről tesz tanúbizonyságot ez, hogy ő semmivel nem törődve, nem próbálgatva, hogy talán megbír a víz, talán én is megtehetem azt, amit Jézus tesz. Jézus szavára hittel kilép, és jár a vízen. ezt is lássuk meg ebben a történetben, hogy kilép és jár a vizen, Jézus felé halad. Azután pedig egy váratlan mozzanat, látva a szelet, vagy ki tudja, mi minden akadálya lehetett ennek, hogy továbbra is Jézusra nézzen, süllyedni kezdett. Mi minden történtett a háttérben? Ugye gondolkozhatunk rajta, hogy a tanítvány társaira visszanézett, látta, olvassuk az igében, látta a nagy szelet. Nagy szél eddig is volt. Amikor a bárkában volt, akkor is. Olvassuk, hogy erős szembe szél fújt, és hányta vetette a hajót. Tehát ebben nem történt semmi változás az eddigiekhez képest, a körülményeket tekintve. Erős szél, nagy hullámok, viharos tenger. És ő erre a viharos tengerre lépett ki az imént. És most itt kezdett el süllyedni. Azt hiszem, hogy tényleg érdemes elgondolkoznunk azon, hogy miért történt ez a megingás itt. Bárhova is tekintett, tanítványtársaira, a hullámokra, a szélre, vagy esetleg önmagára, arra gondolva, hogy hát talán ez már megy nekem magamtól is, egyedül is. Az a lényeg, hogy levette a tekintetét Jézusról. Hogy ez a folyamatos összekapcsolódás, tekintetük összekapcsolódása az megszűnt. Ha csak másodpercekre is, de ez elég volt ahhoz, hogy ő süllyedni kezdjen. És ebben is óriási tanítás van a számunkra, hogy ilyen folyamatos, élő, állandó összeköttetésre van szükségünk ahhoz, hogy lelkileg ne kezdjünk el süllyedni. Mert mihelyt levesszük a tekintetünket, azonnal megtörténik a süllyedés. Akkor is, ha mi nem veszük észre. Ő azonnal észrevette a hideg hullámok, az életveszély, nem volt nehéz észrevennie. Sajnos sokszor mi nem veszük észre azonnal. És ezért nem csak ilyen másodpercnyi a megsüllyedésünk. És bizony nagyon igaz az, hogy viszont minél mélyebbre süllyedünk előző állapotunkhoz képest, annál nehezebb és hosszabb a visszaút. Mert ugyanakkor az is igaz, amit itt láthattunk, hogy mihelyt Péter megszólalt, hogy ments meg, Uram, tarts meg engem. A következő versben azt olvassuk, hogy Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt. Tehát amikor mi azt érezzük, hogy lelkileg egy kicsit megsüllyedtünk valahogy, hogy nem érezzük azt a szoros összeköttetést, azt a szoros összekapcsolódást Istennel, amit éreztünk előtt, amire szükségünk van, ami éltet bennünket. Ha azonnal kiáltunk, azonnal megjön a válasz. És nem kell eltennie napoknak, heteknek, vagy bármennyi időnek, a válasz azonnali. Ugye a Bibliában minden egyes szónak jelentősége van, én sokszor úgy tényleg úgy megszokott engem ragadni, hogy egy-egy kis picinke szó milyen bátorító, milyen sok mindent jelent. Itt, ha annyit olvastunk volna, hogy Jézus pedig kinyújtván kezét megragadta őt, a megragadta kifejezés is eléggé érzékletes. De az azonnal szó is itt szerepel ebben az igében. Tehát nem telt el semennyi idő, nem hagyta mélyebbre süllyedni. Mihelyt kifejezte a kérését, az igényét, azonnal utána nyúlt Jézus, és azonnal megtartotta. Hát erre van szükségünk nekünk is, hogy bármikor, amikor azt érezzük, hogy valahogy valami kis távolság ékelődött közénk, Isten és mi közénk, akkor kiháltsunk úgy, mint aki érzi, hogy életveszélyben van. Sokszor talán a békésnek látszó külső körülmények felettetik velünk, hogy itt valóban élet-halál harcról van szó. Ahogy Péter alatt megnyílt a mélység, és valóságosan életveszélybe került, úgy mi is abba kerülünk, amikor megszakad vagy lazul a kapcsolatunk Istennel. És gondolkodjunk el azon is, hogy ebbe a váratlan életveszélybe hogyan is került Péter? Mi kellett hozzá? Mennyi? Mi volt az, ami elég volt ehhez? Így is fogalmazhatnánk, hogy figyelem elterelődés. Csak ennyi történt. Egy pillanatra máshova figyelt. Más emberekre, vagy a problémákra, akadályokra, hullámokra, szélre, vagy éppen önmagára, hogy ez már megy neki. Ez teljesen mindegy, és lényegtelen. Így vagyunk ezzel mi is. Lelki alkatunktól függ, hogy inkább a magabízás veszélye fenyeget bennünket, vagy pedig inkább a problémákra, akadályokra terelődik a figyelmünk könnyebben. Ez lelki alkatunktól függ, hogy ki melyikre hajlamos inkább, ki a kicsiny hitűségre, ki a magabízásra, de ez teljesen mindegy a lényeg szempontjából. abból a szempontból, hogy ha nem Jézusra tekintünk, akkor mindkét állapot a süllyedéssel végződik, és süllyedés fogja követni mindkét helyzetet. Csak ennyi történt, és azt hiszem, hogy ha mi is a hétköznapi életünk során kis meglankadást, távolodást, süllyedést érzünk, ha nem is rögtön, de mihelyt ez bennünk tudatosul, és Istenhez kiáltunk, ugyanígy tapasztalhatjuk a megtartatást, azt, hogy azonnal utánunk nyúl, és nem enged mélyebbre süllyedni bennünket Jézus. Néhány sort szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyvből erre az esetre vonatkozóan. Péter Jézusra tekint, s biztosan jár, de amint elfordítja tekintetét Jézusról, nem tudott többé járni a vizen, s a hullámokba merült. Jézus ismerte tanítványai jellemét. A tengeri események által meg akarta mutatni Péternek saját gyengeségét, és azt, hogy biztonsága azon múlik, állandóan aláveti-e magát az isteni erőnek. Akik nem ismerik fel állandó függőségüket Istentől, azokat leteríti a kísértés. Hihetjük, hogy biztos lábakon állunk, és sosem ingunk meg. Mondhatjuk magabiztosan, tudom, kiben hiszek, semmi sem ingathatja meg Istenbe és igéjébe vetett bizalmamat. Sátán terve azonban az, hogy kihasználja öröklött és szerzett jellemvonásainkat, és megvakítsa szemünket, hogy ne lássuk szükségünket, hibáinkat. Csak is akkor járhatunk biztonságban, ha felismerjük gyengeségeinket, és szilárdan Jézusra tekintünk. Csak is akkor járhatunk biztonságosan földi utunkon. Emlékezzünk erre az igére, Zsoltár 16:8, hogy az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Ez a szüntelen Úrra nézés, ez eredményezheti azt, hogy meg nem rendülünk. Mert egyébként számtalan olyan esemény, próba, kísértés zajlik körülöttünk az életutunkon, ami éppen ezt szeretné előidézni, hogy megrendüljünk, hogy kizökkentsen bennünket, letérítsen a helyes útról. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök, olvassuk a Zsoltárban. És csak ez a szüntelen Úrra figyelés, Istenre figyelés eredményezheti azt, amit egy másik helyen olvashatunk, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Tehát akkor elég Istennek a finom eszközökkel való irányítás. Nem szükséges kantárral és zablával irányítani bennünket, kényszerű, fegyelmező eszközöket igénybe venni. Ha ráfigyelünk, akkor a szemeivel, a tekintetével tanácsolhat, akkor finom, érzékeny módon, mindenfajta megrázkódtatás nélkül tud bennünket irányítani, és veszélyekre figyelmeztetni, helyes útra terelgetni. Ha azonban ez nincs, hogy a szemeivel tanácsolhat bennünket, akkor az apró megingásoktól kezdve a legsúlyosabb bűnökig bármelyik veszély ránk leselkedik. Lapozzunk most a másik példánkhoz, Lukács evangélium a második részéhez. Tehát Lukács evangélium a második részét lapozzuk fel, és ott egy másik helyzettel, esettel és más személyekkel találkozunk. Így olvasom az igét a 41. verstől, ugye ez Jézus, a 12 éves Jézus története, amikor Jeruzsálembe megy szüleivel, és ott marad. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. És mikor 12 esztendős lett, felmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre sem József, sem az ő anyja. Hanem azt gondolván, hogy az utitársaságban van, egy napi járóföldet mentek, és keresték őt a rokonok és ismerősök között. És mikor nem találták őt, visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette őket. És meglátván őt, elcsodálkozának, és mondta néki az ő anyja. Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Imé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Idáig olvasom ezt a rövid, szintén jól ismert igeszakaszt. De Mária és József mennek hazafelé Jeruzsálemből. Egy igazán békés, örömteli alkalom, mondhatjuk azt, hogy lelkileg feltöltekezve mennek haza egy népes utitársaságban, ahol ismerősök, rokonok, barátok lehettek jelen. És azt kell mondanunk, hogy egy ideje már Jézus nélkül haladtak az úton, és ezt még csak észre sem vették. Egy darabig. Nem tűnt fel, hogy nincs velük Jézus. Azután, miután észrevették, akkor gondolták, ahogy olvassuk az igében, hogy valahol az úti társaságban van, tehát jó helyen van, ismerősök között, majd csak találkozunk, rátalálunk. Akkor már keresni kezdték őt, ahogy olvastuk az imént, de nem találták őt a rokonok és ismerősök között. És ekkor már kezdett az igazán komoly aggodalmaskodás elhatalmasodni rajtuk. Azért gondoljunk bele, én nagy családban nőttem fel, több kis testvérrel belünk is megtörtént az, hogy egy óvatlan pillanatban kiment a kapun a kisfugom, 2,5 évesen, kicsit a pánik és kétségbeesés lett a családom úrrá, miután nem találtuk több óra keresés után sem. Ez a történet szerintem jól végződött, és nem lett semmi tragédia, de azt hiszem, hogy egy egészen hétköznapi átlagos helyzetben is hát egy szülő mennyire átérzi azt a felelősséget, hogy egy kicsiny ember palántát rábíztak. Ő a felelős érte teljes mértékben. Testileg, lelkileg, kisgyermekként. És nem vigyázott rá, nem vette észre. Vajon mi történhetett vele? És ha hozzáveszünk azt, hogy mennyivel nagyobb volt a felelősség Márián és Józsefen, akik a legszentebb megbízatásként kapták azt, hogy Jézus, az Isten fia, megváltó nevelését ők megkapják kiváltságként és felelősségként, és elvesztik. Szem elől tévesztik, és nem tudják, hogy hol van, és keresik, és nem találják. És végül, ahogy olvastuk, visszatérnek Jeruzsálembe, és harmadnapra megtalálták őt a templomban. Nem tudjuk ezt elképzelni sem, hogy ebben a mintegy 3 napban mi játszódott le bennük. Telnek az órák, első nap. Nyugovóra térni Jézus nélkül. Úgyhogy nincs velük. Este van, sötét van, és nincs sehol. És nem tudják, hogy hol. Majd a második nap, és telnek a napok. Mit élhettek át? Az ige nem beszél erről hosszan, de ha egy kicsit beleképzeljük magunkat, pusztán emberi oldalról is érthető, hogy valami rettenetes aggodalom szorongathatta a szívüket. Ez Mária szavaiban tükröződik is, amikor aztán megtalálják a templomban Jézust, amint a doktorok között ült, és őket hallgatta és kérdezgette, és amikor meglátták őt, akkor anyja így fordult hozzá, hogy fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ími apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Hát halvány fogalmunk lehet arról, hogy mekkora nagy bánattal keresték őt több napig. És vajon mi volt az oka annak, hogy szem elől tévesztették? Hogy lehetne ezt megfogalmaznunk? Mi volt az oka ennek? Mivel lehettek elfoglalva? Hát nyilván beszélgettek. Ismerős, barátok, rokonok. Beszélgettek erről, arról, különböző dolgokról. És egyszer csak nem vették észre, hogy elve úgy indultak el, hogy nem volt velük, és a továbbiak során sem tűnt fel, hogy nincs ott. Talán azt mondhatnánk, hogy ez nem egyéb, mint egy kis gondatlanság. Megint csak figyelmetlenség, figyelem elterelődés, mint az iménti esetben is, az előző példában is ezzel találkoztunk, és egy kis hanyagság, egy kis gondatlanság is belevegyült ebbe. Egy rövid néhány sort megint szeretnék olvasni a Jézus Élete című könyvünkből. Egyetlen nap hanyagsága miatt elveszítették a megváltót, és 3 napi agódó keresésbe telt, mire megtalálták. Így van velünk is. Üres fecsegéssel, gonosz beszéddel, vagy az ima elhanyagolásával egyetlen nap alatt elveszítjük a megváltó jelenlétét, és napokon át szomorúan kereshetjük, mire megtaláljuk őt, és újra elnyerjük a békét, amit elveszítettünk. Ugye, megüthette a fülünket ez a kifejezés, egy üres fecsegés. Milyen könnyen belecsúszhat az ember, nyilván ebben is van köztünk, emberek között alkati különbség, hogy ki mennyire hajlamos, ki mennyire bőbeszédű, mennyire beszédes, vagy inkább hallgatag típus. De azért sok emberre jellemző ez, hogy amikor olyan oldott hangulatban van, akkor úgy elindul a beszéd. Erről, arról, nem mindig a leglényegesebb dolgokról. Itt ilyen meghatározást olvastunk, erre nézve, hogy ez üres fecsegés. Az nem szokott általában jóra vezetni, és nem is csak azért, hogy olvastuk más helyen, példabeszédek könyvében, hogy sok beszédben elmondhatatlan a vétek, hanem azért, mert a lényeges, az igazán lényeges dolgokról a sok beszéd, üres fecsegés elvonhatja a figyelmünket. A magunkét is, és azért vagy azokét, akikkel ez történik. Így olvastuk, egyetlen nap hanyagsága. Egy kis hanyagság elég volt ahhoz, hogy elveszítsék Jézus szem elől, tévesszék, és valóban mi is élhettünk át hasonló tapasztalatokat, amikor olyan váratlanul jött az, hogy egyszer csak hogy kiesünk Isten közelségéből. Ezen ők is a templomból mentek haza, Jeruzsálemből mentek haza. Nyilvánvalóan úgy lelkileg feltöltődve, úgy áldásokkal megrakodva, ezt lehet elgondolnunk. És egy kis gondatlanság, hanyagság, kis cseverészés, fecsegés elég volt ahhoz, hogy elveszítsenek mindent. Hogy ez a nyugodt, kiegyensúlyozott, békés, derűs légkör, ami jellemezte őket, egy pár óra alatt eltűnjön, és helyébe aggódás, kétségbeesés, üresség és bűntudat lépjen. Azt hiszem, hogy ez is tanulság a számunkra, hogy azt láthatjuk megint, hogy bizony nem nagy dolgokon múlnak a nagy dolgok. Ugye az a kérdésünk, hogy mik is előzik meg ezeket a lelki megcsúszamlásokat, lelki lesüllyedéseket, merüléseket a mi életünkben. Nem kell nagy bűnökre gondolnunk sok esetben. A legtöbbször nem nagy bűnökről van szó az életünkben, és mégis súlyos következményekkel járnak. És mivel nem nagy bűnökről van szó, sokszor nem is vesszük észre, amikor már elkezdünk egy picikét finoman süllyedni, egy picikét távolodni. Egy kicsit már távolság ékelődik Jézus és mi közénk. És mivel nem nagy bűnről van szó, sokszor ezt még nem vesszük észre, mert nem vagyunk figyelmesek. Mert figyelmetlenek vagyunk, és éppen ebből adódik a helyzet. Figyelmetlenség, vigyázatlanság. Nem tartjuk ezeket olyan súlyos bűnöknek, mint ahogy önmagukban nem is azok. Csak a következmények azok, amik követik. Azok már súlyosak, amit láthattuk az előző esetekben is. És most érkeztünk el a harmadik példánkhoz, amiről szeretnék még szólni néhány mondatban röviden. Ez pedig Dávid élettörténetének egy szakasza. Ugye mindannyian úgy gondoljuk, hogy tényleg csodálatra méltó Dávid élettörténete. De annál fájóbb benne a szörnyű bukásának a sötét foltja. Ő, aki tényleg annyi súlyos próbában megállt, ifjúságától fogva. Mi röviden vonultassuk végig a lelki szemeink előtt, hogy mikben is kellett neki megállnia. Egészen fiatalon, ott áll szemben Góliáttal, egy felfegyverzett óriás fegyveressel, és futott vele szemben. Aztán hányszor volt harcszereken olyan helyzetben, hogy hatalmas ellenséges túlerővel kellett megküzdenie. Majd mennyi időn keresztül, hány éven keresztül kellett elviselnie Saul üldözését, amikor tényleg nyomában lihegett szinte, és életre halára kereste őt. Majd végül is, ezt se felejtsük el, amikor Siklágban a saját emberei akarták megkövezni őt elkeseredésükben. mert ugye hát lerohanták a tábort távol létükben, és elrabolták mindenüket, gyermekeiket, feleségeiket is. És akkor arról beszéltek az ő saját emberei, akik hozzá életre, halálra hűségesek voltak idáig, hogy megkövezik Dávidot. Mi mindennel kellett szembenéznie Dávidnak, mi mindennel. És nem tudták őt leteríteni ezek a kísértések, ezek az élethelyzetek. Megállt valamennyiben. És nem sejtette, hogy a legádázabb ellenség nem a harcmezőn fog lecsapni rá. És nem is a Góliát szemben állva vár rá nagy ellenség is. És nem is a barlangban fog rátörni, amikor ott rejtőzködött az embereivel. És ugye besétált éppen a barlangba Saul. Mennyi kellett volna, hogy fölfedezze. De Isten óvta, rejtette itt is őt. És nem akkor vár rá a legsúlyosabb próba és a hatalmas életveszély, amikor az ellenséges táborba átmegy éjszaka Saul katonái közé. És nem is akkor, amikor az ellenséges országban, a filiszteusok földjén, a filiszteus katonák tömegei ott szervezkednek és éppen harcba indulnak saját nép ellen. Nem ekkor várt rá a leghatalmasabb, legsúlyosabb ellenség. Hanem mikor és hol? Egy gondtalan sétálgatás során a saját palotája tetőteraszán. Ahol ott aztán ő tényleg a legteljesebb biztonságban érezhette magát. Külsőleg is, belsőleg is. Hatalma megszilárdult, nem ment el az embereivel sem a harcba. S lapozzuk fel Sámuel második könyvét, és olvassunk fel egy rövid szakaszt, hogy mik is voltak a konkrét előzményei, hogyan is történt ez a súlyos bukása. Tehát Sámuel próféta második könyvét lapozzuk fel a 11. fejezetnél, és olvassuk az igét az első verstől. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű volt. Idáig olvasom az igét. Tehát mi is történik itt? Én mai napig visszaemlékszem rá, hogy amikor sok-sok évvel ezelőtt először olvastam figyelmesen ezt a leírást, ezt az ige szakaszt, akkor úgy nagyon megragadta a figyelmet, úgy tovább haladtam volna a második vers elejénél, de úgy szinte visszaugrott a tekintetem, hogy felkelt az ő ágyából este felé, és hogy elgondolkoztam rajta, hogy értem. Szóval valahol itt volt minden további esemény megalapozása. Dávidra nem volt jellemző semmiféle puhányság vagy kényelemszeretet. Egyebek mellett éppen ezért is szerették rajongásig a katonái, mert minden küzdelemből, nehézségből kivette a részét ő maga is hozzájuk hasonlóan. Nem igényelte maga számára semmiféle kiváltságos jogokat. Ő egy volt velük, és minden küzdelemben osztozott velük. Itt azt olvassuk, hogy elküldte katonáit, úgy ítélte meg, hogy ez a helyzet, ez megoldható nélküle, és neki nem szükséges már hadba menni. Jeruzsálemben maradt. És este felé, mikor felkelt az ő ágyából, és a tető teraszon sétált, akkor ezt is ezt látott. Én azt gondolom, hogy így lehetne ezt talán megfogalmazni, hogy egyfajta ilyen kis elkényelmesedő megállapodottság állapotába jutott. Ő, aki annyi küzdelmet élt meg, és annyi nehézségben volt része. Milyen tanulságot rejt ez a kis mozdulat a mi számunkra? Hogy sokszor nem akkor vagyunk igazán veszélyben, mikor nagy viharok vesznek körül. Mikor nagy küzdelmekben vagyunk. Mert akkor ezt mi is tudjuk, és össze is szedjük minden erőnket, és kapaszkodunk is Istenbe, ahogy csak tudunk. És semmi rést nem hagyunk a vele való kapcsolatunkban a gonosz számára. Hanem amikor úgy elcsitulni látszanak a viharok, megnyugszanak a kedélyek, a körülmények úgy kisimulnak, akkor úgy hajlamosak vagyunk elengedni magunkat. És ez történt itt Dávid esetében is. Egy kicsit elengedte magát, elkényelmesedett. És azt gondolom én, hogy a tetőn is sétálgatása közben sem nem valószínű, hogy kifejezetten Isten dolgain elmélkedett volna, mert akkor kizártnak tartom, hogy egy kísértés ilyen hirtelen is azonnal leterítse őt. Ha visszaemlékezünk a saját tapasztalatainkra, életutunkra, én úgy gondolom, hogy egy Isten közelében lévő embert egy kísértés nem tud ilyen hirtelen, azonnal is, ilyen drasztikus módon leteríteni. Egy kicsit elengedte magát, Sátán pedig készen állt, lesben állt, hogy valamilyen módon őt elejtse. Őt, akit rengeteg cselvetésével, sok-sok kigondolt, agyafúrt tervével nem sikerült elejtenie. Semmilyen módon. Sem Góliát fegyverei által, sem Saul dárdája által, aki falhoz akarta őt szegezni, se semmilyen más módon. Amikor 3000 emberével ment utána Saul, éveken keresztül is üldözte újból, és újból halálra kereste őt. Semmilyen módon, sem egyéb kísértésekkel nem tudta. Így most a békés időkben, amikor egy kicsit elengedte magát, és óvatlan volt, vigyázatlan, akkor lopózott oda hozzá közel. Min múlt, mi készítette elő a talajt? Egy kis magamat elengedés, elkényelmesedés. Egy rövid 3 sort szeretnék felolvasni ezekre vonatkozóan, ami nagyon tanulságos mindannyiunk számára. Sátán ott leselkedik búvó helyén felkészülve, hogy megrontsa azokat, akiknek üres semmit tevése alkalmat ad neki, hogy ügyesen leplezve megközelítse őket. Legeredményesebb akkor, amikor az embereket semmit tevés közben támadja meg. Ugye sokszor szoktunk a mai rohanó világban beszélni arról, hogy milyen káros következményekkel is jár a túlhajszoltság, a munkamánia, az állandóan dolgozás, a tevékenység vetése az embernek, amikor állandóan tevékenykedik és lázas módon folyton dolgozik. De azért lássuk meg ezt is. És azt hiszem, hogy jó, hogyha ez milyen a gondolatainkba vésődik az elhangzó néhány mondat, hogy Sátán ott leselkedik búvó helyén felkészülve, hogy megrontsa azokat, akiknek üres semmit tevése alkalmat ad neki, hogy ügyesen leplezve megközelítse őket. Legeredményesebb akkor, amikor az embereket semmit tevés közben támadja meg. Azért nagy tanulság ez is. Vagyis, hogy ne jellemezzen bennünket a tétlenség, a semmit tevés. Ne hagyjunk üres játot a gondolatainkban sem. Távolról sem elég az, ha csupán a kezünket foglaljuk le, fizikailag vagyunk, hogy így mondjam, foglalkoztatva, hanem a gondolatainknak is szükségük van, hogy pozitív dolgok lekössék. Emlékezzünk arra, hogy a Filippi beliekhez írt levélben, Filippi 4:8-ban olvassuk azt, hogy amik csak igazak, amik jó hírűek, bármi, ami jó dolog van, ami építő, ami pozitív, azokról gondolkodjatok. Tehát ne a negatív dolgokon rágódjunk, egyrészt ebben az igében ez is benne van, másrészt azonban nem csak ennyi, hanem a felhívás arra, hogy a pozitív dolgokon viszont gondolkodjatok. Az foglalja le a gondolataitokat, az töltse ki, és végülis ez a szabályszerű küzdelem lényege, hogy nem valami ellen küzdeni, hanem valamiért. Tehát azért küzdeni, hogy ne üres, semmit tevés jellemezzen bennünket gondolatilag sem. Hogy mindig legyen a bibliai olvasmányaink között is valami, ami foglalkoztat, ami probléma, aminek utána akarunk járni, ami gondolkozunk, ami foglalkoztatja a gondolatainkat, aminek a megértése fontos számunkra is, amiben előrébb akarunk lépni. Mert ez egyfajta védelmet jelent a számunkra a gonosszal szemben. És még egy rövid mondat Jézusra vonatkozóan, hogy mi jellemezte őt etéren. Jézus tevékeny életében nem voltak haszontalan percek, amelyek rést nyitottak volna a kísértésnek. Nem voltak céltalan órák sem, amikor rossz társaságba kerülhetett volna. Amennyire csak lehet, elzárta a kísértő útját. Ez a néhány kifejezés milyen fontos. Haszontalan percek, céltalan órák. Nem érezzük-e néha úgy, amikor úgy igazán elfáradtunk, és már eleget tevékenykedtünk, hogy most úgy szükségem volna úgy elengedni magamat, úgy egy kicsit úgy kilazítani. Ez önmagában igaz is, csak a helyes formáját találjuk meg ennek. És ne valami hiába valóságba merüljünk, és ne haszontalan percek és céltalan órák jellemezzenek akkor bennünket és az életünket, mert ezek mindig rést nyitnak a gonosz számára. Ne felejtsük el, hogy mit olvastunk. Legeredményesebb akkor, mikor az embert semmi tevés közben támadja meg. Tehát mennyire igaz az iménti példáinkat látva, hogy aki azért azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mindhárom esetben erről volt szó, és mindhárom esetben kis dolgokról volt szó. Kis dolgok munkálták a talajt a lelkükben, a fogékonyságot a kísértésre. Itt is láttunk az első esetben egy kis figyelemelterelődés, figyelmetlenség. A második esetben egy kis hiába való fecsegés, megint egy kis figyelmetlenség, gondatlanság. Aztán a harmadik esetünkben pedig kis kényelmesség, óvatlanság, vigyázatlanság. Mindig hozzátette, hogy egy kis. Nem voltak ezek nagyon látványos és drasztikus dolgok, de ahhoz éppen elegendő volt, hogy aláássák az erősséget, amiben ők álltak, és hogy a lábuk meggyengüljön, és szem elől tévesszék Jézust. Az a kérdés csak, hogy mennyi időre. De az törvényszerű, hogy ilyen belső meggyengülés után az ember és Isten közé egy távolság fog ékelődni. Hogy mennyi időre veszíti szem elől Jézust az ember ilyenkor, az kérdés. Ugye első esetünkben néhány pillanat volt csupán. Második példánkban napokig tartó volt a közösség elveszítése, és megtörténhet ez akár egy évre is, ahogy láthattuk Dávid esetében. Akár egy évre, vagy akár hosszabb időre is elveszítheti az ember az Istennel való közösségét, és fennáll a veszély, hogy nem is találja meg. Ez a veszély mindig fennáll, ha az ember halogatja a visszafordulást az úton. Azt hiszem, hogy mindhárom történetről elmondhatjuk azt, hogy ha ismertük is, de gazdag tanulságokkal szolgál számunkra, és tényleg, hogy megirattak a mi tanulságunkra, és meríthetünk belőle olyan tanulságot és bátorítást, intést, figyelmeztetést is, ami kísérhet bennünket utunkon. Hiszen Isten kívánalma az, hogy a hitéletünk ne legyen hullámzó, ilyen résekkel, meglankadásokkal, eltávolodásokkal teli. És emlékezzünk arra az igére is, ami a legutolsó idők népét jellemzi. Kik fognak megállni, és kik fogják megtartani Isten parancsolatát és Jézus hitét? Kik fogják megtartani? Akik milyen emberekké váltak? Igazán kitartókká. Csak így lehet megtartani. Semmilyen más módon. És mi segít ebben? Olvassuk az igében ezt a hármas felszólítást. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Ez a három így együtt. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Folyamatosan és szüntelenül, mert ez segít az úton való megmaradásban. Emlékezzünk arra az igére is zsidókhoz írt levélben, hogy azt olvassuk, hogy Isten ígéretet tesz, a 12. fejezetben olvasható ez, hogy még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is, hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Hát olyan próba előtt áll a világ, noha mindenkorban minden ember számára szóló felhívás volt ez Isten részéről, hogy kitartó, lankadatlan, hullámzás nélküli legyen a hitélete, de a mi számunkra fokozottan létfontosságú ez. Olyan próba előtt áll a világ, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És azt olvassuk itt a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezet 26. versétől, hogy Isten ígéretet tesz, hogy még egyszer megrázza az eget és a földet, és mik maradnak meg csak rajta a földön? A rendíthetetlen dolgok, amiket nem lehet megrendíteni. Ha ilyen lesz az Istennel való kapcsolatunk, hogy semmi ki nem rendít bennünket, semmi ki nem lendít, semmi nem képes tőle eltávolítani, akkor tud bennünket megtartani. Kitartásunk által megtart. Ez nem szójáték, hanem valóság. Kitartás kell ahhoz, hogy ő megtarthasson a végső próbákban is. És én kívánom mindannyiunk számára, hogy erre mi eljuthassunk, és ebben a hatalmas szabadításban, annak minden örömében mindannyiunknak részünk lehessen. Amen. Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy gondod van ránk, és köszönjük neked, hogy a mai alkalommal is figyelmeztettél bennünket, hogy létfontosságú számunkra, hogy ingadozás nélküli, hullámvölgyek nélküli hitre tegyünk szert. Segíts, kérünk, hogy megerősödhessünk általad, és segíts, hogy szívünkbe rejthessük az iménti példák minden tanulságát, intését, figyelmeztetését, hogy nagyon sokszor nem nagy dolgokon múlik, és nem nagy dolgokkal kezdődik a lelki hanyatlásunk, megcsúszamlásunk, hanem parányinak tűnő, vagy alig észrevehető dolgokkal. Segíts, kérünk, hogy ne legyünk figyelmetlenek, hogy szüntelnül keressük a te tekintetedet, hogy tanácsolhass bennünket a szemeiddel is. Ne kelljen fegyelmező eszközök által tartanod bennünket az úton. Segíts, Istenünk, hogy tudjunk rád figyelni, és te munkáld bennünk azt a lelki készséget is, hogy akarjunk a te utadon járni. Kérünk, óvd meg bennünket a gondatlanságtól, restségtől, tétlenségtől, ami mind-mind meghívó a gonosz kísértései számára. És segíts bennünket, hogy szüntelnül figyeljünk, vigyázzunk és imádkozzunk, őrizzük a veled való kapcsolatunkat, hogy ott rés ne támadhasson, ahol a gonosz égként befurakodik. Kérünk, adj nekünk tapasztalatokat, és segíts, hogy ezzel egymást is tudjuk erősíteni. És adj erőt, kérünk, az előttünk levő út megtételéhez is, ahogy mind eddig megsegítettél bennünket. Kérünk, hallgass meg fohászunkat, imádságunkat, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.